Üdvözlöm Önöket! Mindenek előtt köszönöm, hogy ismét velünk tartanak. A kötött fogás és a flaster ingyenesen nézhető, és ez így is marad. Ám ha nincsen magyar hang, nem lesznek műsorok sem. Lévén bevételeink bő 90%-a Önöktől, az olvasóktól származik. Kérjük, vegyék alapot, illetve még jobb, ha előfizetnek rá, online vagy papír alapon. De nem csak a műsorok miatt, hanem azért is, mert jó. Az éves előfizetők pedig ajándékot is választhatnak, például...
Kötött fogás pólót és bögrét.
Hátizsákot.
Kulacsot.
Női pólót.
Férfi pólót. És vászontáskát.
További információ a hang.hu/előfizetés oldalon, vagy írjanak nekünk az előfizetés@hang.hu címre. Köszönjük!
Üdvözletem! Kötött fogásozunk egy jó nagyot, méghozzá Csintalan Sándor.
Jó napot, magyarok!
Szerető Szabolcsal.
Jó napot, fiának, szervusztok!
Réglátott Tutor Zolival.
Itt vagyok, sziasztok!
És Reihert Jánossal.
Adj Isten, boldog karácsonyt!
Na, mindenek előtt itt van még a magyar hang. Még egy-két helyen lehet kapni, ugye ez egy dupla ünnepi szám, ezért most két hétig fut, de már igyekezni kell, mert nagyon sok helyen elkapkodták, ez nem rossz marketing szöveg. De ez egy rossz marketing szöveg, viszont az igazság.
Akkor mondok egy jó marketing szöveget, bocsánat, hogy most lehet le az előfizetés, itt benn nálatok ugye meg lehet újítani.
Azt a véletlen egybeesés.
És igen. Tényleg így van.
És még a tavalyi áron lehet előfizetni egyébként, úgyhogy szuper rekord. Na jó, hát köszönjük szépen, ennyi lett volna. Szóval annyit mondok csak, hogy Novák Katalin. Fideszes ismerőseim megőrültek, hogy mekkora zseniális húzás, hogy ezt a itt Orbán már megint oda tette, és ezzel itt ment
hát
a választás.
Nehéz tiltakozni egyébként, mert hogy,
mondom,
hogy ugye az ellenzék volt. Most már nem fog tudni először nőt jelölni köztársasági elnöknek, illetve kinevezni, vagy kineveztetni, akkor nem tudom, szerintem ha véletlenül a kormányváltás lenne, akkor is Novák Katalin hűsége, ez olyan feltétlen, hogy ő egy ilyen nagyon jó bot lesz majd a küllők között.
Na?
Hát az nehéz az a vitatkozni, hogy ez politikailag egy ügyes lépés, ügyes húzás volt, amikor az ellenzék ugye arról beszélt sokszor, hogy a Fidesz politikájával a nők nem tudnak igazán érvényesülni, bár azért ez sem volt már teljesen igaz, hiszen a kormányban azért egyre több nőt delegált ugye, a miniszterelnök. Azt se lehet egyébként mondani, hogy a szakmai felkészültsége alapján Novák Katalin ne lenne alkalmas, hiszen van nyelvtudása, diplomáciai múltja, a Fidesz külkapcsolatokért felelős alelnöke volt. Igaz, hogy ez a külkapcsolat ez erősen leépült meg az Európai Néppártból való kiválás, kiszorulásnak volt ennek a tevékenységnek a részben a következménye ez volt, de ettől függetlenül ez igaz, van politikai tapasztalata is, de hát azért mindannyian tudjuk, hogy itt a legfontosabb három dolog az a lojalitás a jelölővel kapcsolatban. És persze lehet azt is mondani, hogy a korábbi köztársasági elnökök jó részének is volt pártpolitikai múltja. Csak hogy azért egy kicsit egyszer már komolyabban kellene venni azt, ami egyébként az alaptörvényben le van írva, és egyébként a korábbi alkotmányban is szó szerint ez szerepelt, hogy a köztársasági elnök kifejezi a nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése fölött. És ez nem egy vélemény, ez nem egy óhaj, nem egy elvárás, hanem egy alkotmányos parancs. És a tekintetben lehetnek kétségeink, hogy ezt a parancsot mennyire veszi majd komolyan Novák Katalin.
Hát ha megengeded, először is azt jegyezem, hogy nagyon örültem, hogy nem Várkonyi Andrát jelölték, tehát már ez is egy nagy öröm. A másik, hogy azzal teljesen egyetértek, hogy Novák Katalinnak a képzettsége, az előismeretei, ezek hibátlanul megvannak ehhez a poszthoz. De két tokból vitatom.
Mire gondolsz?
Hát figyelj, három nyelven tényleg jó beszél, spanyolul is tud, jó iskolákat végzett, ezek megvannak.
Ez feltételei egy köztesek?
Nem fejeztem be, Sándor.
Tudom, csak közben kérdezek, hogy igen, inspirálja, igen, tud-e hát, hosszabb beszélni.
És hogy is hívják, és amire Szabolcs utaltál, tulajdonképpen kicsit meg is haragudtam magamra, hogy ki lehetett volna találni, hiszen amikor Fidesz külpolitikai alelnököt csinált vele, és hordta körbe az országba, akkor nekem megfordult a fejembe, hogy Szijjártónak keres utódot, vagy Szijjártónak gyárt versenytársat, pedig hát világos lett volna, hogy az már erre egy előkészület. Szerintem egyébként az is benne van Novák Katalin személyiségét, úgy ahogy ismerve, hogy ő egy lehetőség a visszatérésre a konszolidált Európába. Tehát, hogy ő remélhetőleg olyan személyi kapcsolatokat megőrzött, meg kialakított, amik alapján talán, ha véget érnek a Téboly évei, akkor Európa könnyebben, vagy hogy mondjam, a magyar kormányzat könnyebben talál vissza a konszolidált Európába. Ez legyen optimista olvasat. Most jön, amire a Sándor célzott, hogy két dolog hiányzik Novák Katalinnál. Az első az a tudományos tekintély, ami az összes elődjének megvolt. Tehát Novák Katalin nem fogható Solyom Lászlóhoz vagy Máth Ferenchez, Schmidt-pához igen, de talán ezt nem részletezném. Tehát a Áder János évek óta hoz egy nagyon fontos ezt a környezetvédő, teremtésvédő vonalat, ami nagyon jó. Novák Katalin esetében ez fordítva van, szerintem menekül a süllyedő hajóról, konkrétan az összeomló család támogatási rendszerből és családpolitikából. Csak csöndben mondom, hogy nem véletlen, hogy egy nappal később bejelentették, hogy a kamatokat, még kamatstopp van, ugye? Mert hát itt ezek nagyon súlyos problémák lesznek rövidesen a egész családtámogatással.
De ez, hát, ez azok, ilyen nincs, hogy menekül a Novák Katalin a összeomló tárca, hát nem menekül sehova. Tehát ez, nem értem ezt a menekül. Hát, menekülne. Orbán hát, azt mondta, hogy te leszel a köztársaság elnök.
Nem őt kell, de, hát okay, nem őt kell majd kérdezni.
Jó, de nem ő menekül. Tehát Orbán azt mondta, hogy te leszel a köztársaság elnök. Kész, hát nem menekül sehova.
Ebből az egészből. Ez most már egyre kínosabb szerintem a családpolitika. És most Orbán, Novák Katalin ezt megúszta. Tehát ez az alapproblémám, és a legutolsó az, hogy tulajdonképpen legyünk őszinték, nincs tekintélye. Tehát azért egy öreg professzorhoz képest, de teljesen mindegy, hogy hívják az illető, Novák Katalinnak nincs tekintélye, se Göncz Árpádhoz, se Máth Ferenchez, se Solyom Lászlóhoz képest nincs.
És Áderhez képest?
Hát látod, azt mondtam, hogy Ádernek számomra, vagy a szememben lett tekintélye, mert vitán felülálló dolgokat mond most már.
Az én szememben meg azért, mert szeret horgászni, és valószínűleg Novák Katalin kevésbé. De.
Igen, még ez is bebuktuk ezt a jogot.
Én nagyon csalódott vagyok.
Jaj.
Én szerettem volna a semmién. Tegye fel a kezét az, akire olyan áhítattal néz föl, a felesége akár, mint ahogy a Zsolt fölnéz, az Orbánra.
Ezt akartam mondani, hogy ez ismerősen tegnap.
Ja, jó. Hogy gondolod, hogy most onnantól kezdve meg lenézett volna? Én nem tudom, ezek a releváció erejével hatnak rá.
Az biztos, hogy egy adekvát választás lett volna.
Ez nagyon érdekes, egy ismerősöm tegnap azt az egyet írta nekem a hírre, hogy szerint a Novák Katalin az csak tűzi játék, majd semmilyen Zsolt lesz a jelölt. Csak azért, hogy mások is
na,
eszik.
Na mindegy,
túl lenne már raffinálva a dolog.
Az a helyzet, hogy amúgy meg azért azt lehetett tudni, vagy hát most már ismerjük elég régen, hogy működik a Fidesz káder politikája. Ugye először is a Fidesz miután nem párt, hanem egy ember hatalmi centruma, azért nem tudom, hogy mennyire tűnt föl kinek, hogy az elmúlt hetekben a két potenciális jelölt, az egyik a Varga Judit volt, nem véletlenül mutogatta magát halára különben, és szerepelte ki magát, megpróbálta a tekintélyt, a könyvtárak, a ókori klasszikusok. Amúgy ez a két hölgy nem csinált semmit. Drága Janó. A magyar párt struktúra úgy néz ki, és a magyar pártokban sajnos a hatalmi viszonyok olyanok, miután nem tömegpártok, és még csak nem is néppártok, hogy a főnök végzi a káder munkát. És miután, ha úgy tetszik, a napi közvéleménykutatásokra és a napi reakciókra vannak ráhangolva, vagy ezt a két hölgyet kezdték el ebben az ügyben futtatni, mert hogy egyébként most is mindenki elmondja, hogy milyen boldogság, például tényleg végre akkor van először egy hölgy, ami legalább olyan ocsmány, macsóizmus és nem tudom micsoda, hogyha nem az a fő kérdés, hogy alkalmas-e valaki, hanem hogy milyen neme van. Tehát én ettől egyáltalán nem szarom össze magam, hogy mondjuk most Novák Katalin lett a köztársaság elnöke, amúgy én szerintem méltatlan is, ha ezt az érdemért emeljük ki a köztársasági elnöki funkcióból. Őnek egyetlen egy karakterisztikája van, nem eszik szappan, nem köp az asztalra, és ha a főnök el fog esetleg hátrébb vonulni, akkor két dolgot is meg fog tudni csinálni, egyrészt ugye küllőbe be lehet akasztani, és akár egyébként bármilyen pillanatban lemondatható, teljesen nyilvánvaló, hát a főnök kádere a zsebébe van. Ha nem lenne hölgy, durvábban mondanék, hogy hol van még és honnan lók ki. Azzal együtt, hogy amúgy én nem tartom olyan rettenetes dolognak a, hát sajnos vagy nem sajnos, mondjuk, hogy mit lehet csinálni a köztársasági elnöki kompetenciákkal. Tehát azért túl van ez lihegve. Visszaadhat, aztán visszajön. Tehát nem tud igazából komolyan beakasztani mondjuk a politikai küllejébe, ha is amennyiben mondjuk ellenzéki kormánykoalíció lesz. Az egy gáz. Ami gáz az az, hogy vélhetőleg ezt az elnököt, és nem is szeretném nembéli holtartozása alapján minősíteni, nem fogják komolyan venni sehol a világon, mint ahogy Áder János véres, kemény küzdelmét a zöldségek érdekében. Komolytalanok. Komolytalan ország, a hülyék országa, operett ország, operett elnök.
És ugye Orbán mindig jó volt abban, hogy megpróbálja egészen hatékonyan kifogni az ellenzék vitorlájából a szelet, és ez is egy olyan lépés szerintem, tehát ezzel, hogy itt, hogy ezért fontos, hogy női jelölt van, mert itt is egy ilyen kisebb fuvallatot kifog megint az ellenzék vitorlájából, és ez jól jön neki mindenki.
De amúgy meg nem mindegy, hogy ki a köztársasági elnök, nem mindegy, hogy kit jelöl Orbán.
Hát de körülbelül mindegy.
Gyakorlatilag milyen karakterű embert jelölt volna. Ha nem Novák Katalin, akkor
hát ennyi vetődött fel komolyan egyébként. Ő maga is nyilatkozott arról, hogyha minden kötél szakad, akkor vállalja ezt, ez Kövér László volt. Hogyha innen nézzük a dolgot, akkor értékelhet, akár gesztusként is értékelhetnénk ezt a lépést, hiszen nyilvánvalóan Novák Katalinnak azért még inkább elhiszi az ember, hogy talán valamifajta nemzetegyesítés, mint ugye Kövér Lászlónak, akinek ugye a most már ugye a politikai arszpolitikája az, hogy az ország egyik fele az nem tartozik a nemzethez, és ezt ugye elég szerencsétlen helyen is kiszokta időnként fejteni. Igen. Tehát viszont amit mondtam, hogy ugye ez politikailag ügyes lépés, ez, ebben ugye nyilván van egyfajta elismerés is, de van az is, hogy pontosan ez a nyomorúságát is jelzi az egész folyamatnak. Én azt gondolom, hogy a köztársasági elnök, azt mondjátok, hogy mindegy, hogy kicsoda, tehát komolyabb dolog az. Tehát,
azt mondjuk, hogy
a legfőbb közjogi méltóság, és hogy meg se kísérli már a magyar politika is az, aki ebbe dönt. Hogy igen, ő maga komolyan vegye ezt, és hogy tényleg, én nem hiszem egyébként, hogy mindenki azt mondja, hogy Magyarországon nem is lehetne olyan ember találni, akit az ellenzék és a kormánypárt is tudna támogatni. Nyilván én most nem fogok nevet mondani, de szerintem, hogyha megerőltetnénk magunkat, meg a politika megerőltetni magát, akkor talán
egy másik politika lenne az is.
Ezt én értem.
Ez a politika nincs ebben az országban.
De most erőltessük meg magunkat.
Indítsunk egy beszélgetést arról, hogy mit szeretnénk, hogyha valami jó lenne. Mi minden.
Igen, pozitívak, mondjuk neveket, hogy ki az, aki személyében megtestesíti a nemzethességet.
Én azért mondjak valamit még, hogy Sándort erősítem.
Most már időt kell nyerni. Most
gondolkodjatok. Biztos vagyok, hogy a...
És bejelentkeztél.
Igen.
Egy mondat, hogy... Novák Katalin jelöltségéből azt is nyugodtan kiolvashatjuk, hogy Orbán valamivel sakban tudja tartani. Tehát, hogy Novák Katalin mögött is van olyan valami.
Tehát van valami csontvázi szekrényben.
Igen, amíg bármikor
hát ez most ebben a sztálinizmushoz közeli rendszerben egyébként jellemző, hogy mindig kell lenni. Mindig
a képviselő jelöltek között egy se lesz.
Melyik fideszes politikusnak
nézni? Novák Katalin ebben a sorban biztos, hogy beírja.
Bármelyiket
megkapargatja
a sajtó, bármelyik fideszes képviselőt azonnal kihullik 43 alapítvány a felesége nevén, aki saját magától vette az ingatlanokat, meg a fiát intisztel, meg az öt cse testvére.
Igen, viszont elbukni csak akkor bukik el, hogyha olyan ambíciói vannak, mint például Völnernek.
Hát, most e tekintetben egyébként Novák Katalin a Varga Judithoz képest is jobb jelölt, mert a Novák Katalin azért ilyen dolgok egyelőre nem derültek ki, a Varga Judit körülbelül
hát ugye
egy állapált.
Hát a Varga Judit lehet, hogy ezzel bukta el egyébként.
Szerintem biztos.
Szijjártó Pétert miért kíséri egy tekes alakulat még a Budira is? Olvastátok ezt most? Ezt csak így beugrott, mert előbb mondtátok, hogy Szijjártó Péter. Mindenhol.
Én Dunaköszin lakom, de micsoda legendák vannak ott, ugye hagyjuk már.
Hát szerintem pontosan azért, amiért az Ákost egy fesztiválon 10 biztonsági őr vigyázza.
Na jó, de Ákos ugyanez egy sztár. Ákos egy sztár.
És azt mondta, hogy
nem ismered ezt az érzést, Zoli.
A külügyminisztereket azért elvileg szokták vigyázni.
Kiemeltem védett személy, igen.
Hát igen.
De hát, csak most volt egy cikk, hogy itt volt Budapesten valami teljesen jó szándéki kis, ilyen semleges konferencia is. Diplomaták voltak ott, meg a kormányból is volt egy-két kormánytag, és mindenki meglepődött valami, hogy Szijjártó Péter egy ilyen gladiátor egységgel jelent.
Hát lehet, hogy a saját
na jó, mindegy, ez ilyen off topic volt. Na, tudtok nevet mondani? Akkor nemzet egység. Igen. Jó,
Béter. Én vagyok.
Béter.
Én. De tényleg, milyen Béter?
Ez azért...
Miért akarsz te Bétermet, amikor nem, én bejelentkeztem?
Hát, ez azért annyiban fontos kérdés, még hogyha teljesen elméleti is, hogy ebben a táborizált beteg társadalomban, ami mi élettünk, van olyan ember, aki valóban azt mondod, hogy hirtelen, hogy na ő az, aki politikán izé, de mégis
közé. Majdnem lenne egy, hogy mondhatnám azt, hogy karikókat adni, csak rájöttem, hogy miután a magyar társadalom egy igen jelentős része, ugye más gondol erről az egész járványkezelés, meg mindenről, tehát hogy valószínűleg ő se lenne az, mert ő elég
emblematikus figura.
Nem, egyébként pont én is hasonló irányba kezdtem meggondolkodni, tehát valamilyen tudós, vagy akár humán, akár reál területen, aki nem nagyon kompromittálódott, de ha belegondolok, mondjuk egy Mérő László is már kompromittálódott. Abszolút. De például őt is el tudnám fogadni. Igazán az a nagy dilemma, hogy nem hogyha te állást foglaltál, ahogy egyébként szerintem egy értelmiségnek állást kell foglalni ilyen körülmények között, amilyen körülmények között 11-12 éve élünk, ha állást foglaltál, akkor biztosan valamelyik oldalra került, és az már nem szerencsés. Ha nem foglaltál állást, akkor hiába vagy akármilyen emelkedett, elegáns, intelligens, akkor meg ott ragad rajtad, hogy akkor lehet, hogy sumákolsz. Akkor meg azért nem.
Tehát, hogy nincs közéletet.
No, egyébként ez azért érdekes, amit mondtál, mert hogy ugye akárki kerül ugye a köztársaság elnöki pozícióba, és ugye van egy alkotmányos kötelem, hogy 35 év felettinek kell lennie, tehát hogy aki oda kerül, annak már van múltja. Igen. Mindenkinek van múltja, és akkor politikából érkezik, annak pláne. Itt nem is ez a kérdés, hogy van-e, hanem hogy elhiszem-e neki, hogy ez egy cezúra lesz az életében, hogy ő köztársasági elnök lesz. Onnantól kezdve nem érdekes, hogy ő fideszes volt, nem érdekes, hogy ő politikai, meg ideológiailag hol áll, hanem kifejezi úgymond a nemzet egységét. És azt mondom, hogy én ezt Novák Katalinról nagyon nehezen tudom elhinni, de volt már olyan köztársaság jelölt, és legalább kettő olyat tudok mondani, aki mind a kettőt ugye a jobb oldal jelölte, ugye Mázli Ferenc és Sólyom Lászlóaknak szintén megvolt a politikai múltjuk, de én azt hiszem, hogy a baloldali honfitársaink jó része is elismeri, se gondol róla.
Sőt, akkor igen. Nem behúzott az Antal kormánynak azzal a döntésével, ugye, hogy a személyi számot nem lehet mire használni. Ugye 8 milliárdba került Antal tüzet okádott, amikor kijött a Solyomféle alkotmánybíróság. Ez a döntő pontosan. Egyébként azt akartam mondani, hogy te még nem mondtál nevet. Mondd azt, hogy én mondjak előtt.
Még nem. Most mondtam. Most már kettőt mondok. Kettőt mondok. Én.
Hú, megvalóhatva, igen, és?
Orbán Viktor. Mert arra szeretnének felhívni benneteket, hogy ez a beszélgetés most kísértetésen mondjuk hasonló a cseresznyéskertben menekült, a városból elmenekült orosz értelmiségi beszélgetése egy olyan világról, melyik nincs.
Igen.
Ez a világ itt nincs.
Ilyen elegáns, még sose impotens aztek le. De...
Jó, figyelj, Zoli. Amúgy egyébként...
De mondok valamit,
mert... Nem. Tiltakozom, ezt visszautasítom. Ezzel most azt akartam mondani, ez olyan, mint fejben maszturbálni.
Hát körülbelül. Azért nincs igazad ebben egyébként, ja, mert érdemes...
Nem is számoltam.
Én pedig tiltakozom.
Nem, tehát, hogy amit mondasz, az egy jó helyzet, és én is azt gondolom, hogy ez nem lesz most olyan köztársasági elnök, tehát nem lehet találni, aki ez megtörténne, tehát, hogy elfogadná mindenki, mert a politika nem ilyen logika alapján működik, de hogyha még sem gondolkodunk azon, hogy leesel, akkor a véletlenül kialakul egy olyan helyzet, váratlanul, ahol a rendszerváltás is ilyen értelemben váratlanul jött, az nem árt, hogyha előtte valaki átgondolja, hogy egyébként ha egy ilyen helyzet lenne, akkor mit csinálna. És én mondjuk pont ezt a problémát látom egyébként a rendszerváltás maga is ez volt a probléma, hogy úgy hirtelen jött az egész, és amúgy senkinek nem volt olyan átfogó gondolata arról, hogyha megváltoznak körülöttünk a körülmények, amiről senki nem gondolta pár évvel korábban, hogy megváltoznak, hogy lehet másként is, hogy na, akkor mit kezdünk ezzel a helyzettel. És szerintem az ellenzéknek ezért kellene egészen máshogy politizálnia és ilyesmibe gondolkodnia. Nem csak azon kell gondolkodni, hogy mi az, ami lehetséges, hanem mi az, ami helyes, azon is, mert hogyha egyszer véletlenül olyan pozícióba kerül, akkor tudja, hogy mit kell csinálni. Kormányprogramot sem azért kell csinálni, mert az arra izgulnak a választók, hanem hogyha véletlenül esetleg valaki mégiscsak kormányra kerülne, akkor azért legyen már valami zsinórmérték, hogy hogy indul el.
Egyetértünk, mert ahhoz képest, az invokációhoz képest másról beszéltél. Én Váltaik azt állítom, hogy ilyen játszmákat teljesen fölösleges végig csinálni, ellenben viszont az, amit utána mondtál. És akkor megszületne az ember is, hogyha mondjuk a jövőről, programról, az értelmes, helyes politikáról, a közjóról beszélne, vagy kezdene el beszélni maga az ellenzék is. Még ha az nem is olyan, hogy is mondjam, attraktív, mint hogy most mit csináljunk a...
Kínos kérdésekről kéne beszélni, és azt nem vállalja be senki.
Ne viccel, hát a buzizás nem kínos kérdés, és mindenki bevállalja, mert egyébként idióták gyülekezett. De ez kínos kérdés.
Senkinek sem
ez szégyen, gyalázat.
Nem, figyelj.
Mit akarsz, hogy senkit nem
érdekel? Hát beszéljük a nyugdíj kérdésről, és akkor 2 millió embernek rögtön kinyílik a bicska a zsebébe. Az a probléma, nem a buzizás.
Komolyan?
Hát az országot,
de jó, hogy mondtam.
Kisebbség, amelyet ez érdekel, de nem ez a kínos kérdés, mi lesz a közoktatással, a nyugdíjjal, az egészségügye, az kínos kérdés.
Olyan jó, hogy mondtad.
De arra nem gerjed a nép.
Olyan jó, hogy mondtad, ha nem mondtad volna, hülyén halok meg.
Na, szuper volt.
Hát erről kéne beszélni. Akkor én mondok 3 embert, jó?
Ja.
Igen, csak azért, hogy a jelen viszonyok között is mégiscsak el tudnánk képzelni, hogy talán lehetne másképp gondolkodni.
Na.
A Magyar Tudományos Akadémiának 3 volt elnöke köztünk. Ebből 2 kapott Szent István rendet augusztus 20-án, vagy október 20-án, mindegy, most el volt tolva. Ezért ugye a harmadik, nem, tehát Vizél Szilveszter és Lovász László kaptak Szent István rendet, Pálinkás József rossz fiú volt, ő nem kapott, ugye? Szent István rendet, na most már ő ellenzéki pártot merészet alapít. Na de például mi nem lehetne azt csinálni, csak úgy praktikusan kérdezem, hogy az egyik oldal azt mondja, hogy ebből a 3-ból nekünk ez a 2 tetszik, a másik oldal válasszon ki belőle egyet. Például.
Ja, hogy meg hát, proaktívban szóval, megelőzni hát, a kormány? Hát,
figyeljetek, az összes angol száz demokrácia kompromisszumra törekszik. Hát szóval az, hogy állandóan öljük egymást, az az egész Orbáni világnak a súlyos kivetülése, a tragikus kivetülése a magyar közgondolkodásra, ezt abba kéne hagyni. Hát ezt azért mondom, hogy a mostani ellenzék is megtehetné azt, hogy azt mondja például öntevékenyen, hogy van 3 MTA elnök, ebből 2 nekünk megfelel, választhatok ki az egyiket.
De én még olyan kivégzés előtt álló embert még nem láttam, meg csoportot, amelyik egyébként azzal tudja feloldani ezt a konfliktust, hogy eljön a faltól. Nem tudom, érted-e, mit akarok mondani?
Nem,
hát akkor gondolkodj el rajta. Hát ugye a Janó gondolatmenetében is az a izé, hogy ezt a durva szembenállást, ezt ketten csinálják. Hát ez nem igaz. Az Orbán a kivégző osztag parancsnoka.
Hát akkor te nem hallod, amit mondtál, nem ezt mondtál? Ugyanezt mondtál, nem is.
És akkor én hogy hagyjam abba?
Hogy az Orbán...
Én hogy hagyjam abba?
Kivetülés.
Mondom, én hogy hagyjam... Ezeket tudjuk.
Arra gondolsz, hogy az ellenzék... Hát miért? Hát az ellenzéknek is van joga bármit mondani.
De ez nem volt rossz ötlet szerintem se.
Hát tényleg nem értem, amit a Sándor... Hát az ellenzék beszélhet, csak sajnos... De sokszor irreleváns dolgokat mondanak. Érted, 7-szer megnyilatkozhatnak, 7 nap tematizálhatnának, ebből 4 napon értelmet
lehet. Figyelj, de olyan szép ez egyébként, nagyon tudós, tekintélyes emberek, és ez az utolsó megjegyzésem ehhez a cseresznyéskert beszélgetésed, hogy amúgy ezek az akadémikusokat egytől egyik, Szent István díjjal együtt is, meg anélkül is hülyére vette az Orbán. Ez lenne a politikai alkalmasság? A köztársasági elnöki posztra.
Hát bocsáss meg oda, mégiscsak egy erkölcsi integritás kell. Hát azért most hát úgy gondolt, hogy a Lovász Lászlónak, hogy
az erkölcsi integritás
mennyivel gyengébb, mint Novák Kataliné? Hát szerintem semmivel. Ellenjavaslom.
Meg az ennek vitatkozunk tényleg, mert ez már való, ez cseresznyi is kert a köbben.
Igen, ez tényleg az. Ez most hát tényleg az. Inkább ezen gondolkodtam,
hogy... Az nem volt rossz.
De hogy fölvetült, még csak egy gyors közbevetés, hogy fölvetődött, hogy az egész közéletet átitatja ez a tényleg egymás legyilkolása és megsemmisítése, megszüntetése, vagy próbáljuk meg kitörölni a másikat, hogy sajnos ilyen értelemben azt látom, hogy az ellenzék nagy része áldozatul esett ennek az orbáni retorikának, hozzáállásnak. Lehet, hogy azért, mert nem volt más választása, de tényleg azt látom, hogy átvettük ezt, és annyira jó lenne valami valami elegáns emelkedett dolgot látni, de már nem látok sehol ilyet. Hát,
egyébként az ellenzéknek egy lehetősége van, ő állítható is köztársasági elnök jelölt, tehát akit nyilvánvalóan nem fognak megválasztani a parlamentben, de egy üzenetet így is el tud juttatni a társadalomnak, hogy ő egyébként milyen típusú köztársasági elnököt képzel, milyen típusú Magyarországot képviselne, és ennek lenne azért üzenete.
Úgy hívták ezt 1995-ben, ezt a jelenséget, hogy
Mátusz Ferenc, így van.
Ja, igen.
Pontosan. Tehát ez fel van találva.
Igen. De egy hölgyet kell, nem? Most, ebben a szituban. De nem, komolyan, hát
ez azért a megszépítő emlékezet. Azért nem volt, honnan veszitek, mert minden tiszteletem már együtt. A Mádor konszenzusos jelölt volt?
De nem. Nem,
mondott senki, nem, azt mondta, hogy az ellenzék állított egy jelöltet. Hát ez így volt, Sándor.
Na jó, egyébként ez tök érdekes lenne.
És Mádor Ferencnek nem tett rosszat azt, hogy ott nem választották meg őt köztársasági elnöknek. Tehát ez senki nem érezte azt, hogy kudarcot vallott.
Nem minősített senkit, semmi.
Na, tessék, kedves ellenzéki pártok, egy hölgyet kell találni, és akkor rajta keresztül, az ő személyén keresztül bemutatni, hogy magyar ellenzék.
Csak akkor megint Orbán logikája szerint
gondolkodik. Ez lepöckölték ki a jelöltek közül.
És hát másban nem tudod belekötni.
Mi van jött erre, hogy erre ment ki az egész érted? Hát, ez van. Látod?
A gyenge pontot.
Annyit veszünk a politikára, hogy már elkezd az ember politikusként aljas módon gondolkodni. Völner, ugye miniszterelnök úr tartott egy rövid, nem tudom, 3-4 órás nemzetközi sajtótájékoztatót. Mert lássátok feleim, hogy igenis sajtószabadság van, meg minden. Szóval megkérdezték tőle ott, hogy esetleg a Varga Judit felelőssége, aki kijelölte bizonyos feladatokra ezt a remek férfiút. Szóval, hogy tulajdonképpen nem mondott semmit Orbán, nem? Valami azt mondott, hogy már megint ez a folyamatban lévő ügy, meg a nyomozás, várjuk meg, és a Fidesz egyébként mindig kiadja azokat a személyeket, akiket ilyen ügyekben, és mennyire erkölcsös párt. De úgy nagyjából nem mondott semmit akkor az egészről.
Még egy fontos dolgot mondott, ugye, hogy amíg nincs ítélet.
Igen, azt mondom, hogy ez a folyamatban
lévő. De ettől válik az egész teljesen gázdá. Az elmúlt 30 évben mindenki, aki hatalomban volt, leszámítva ott a Tocsi környéki ízét, amikor a Hongyula házhoz ment a l***szél, ha hatalomban volt, mindig hivatkozott az ártatlanság vélelmére. Ha ellenzékben volt, természetesen mindenki bűnös, katasztrófa és a többi. Orbán ezt a fordulatot, ezt a fajta ügykezelést nagyjából 500-szor csinálja végig, függően attól, hogy éppen hatalmi pozícióban van-e. És miután ezt sokan csinálják, ez is például ripityára veri a nemzet közösségének erkölcsi megítélő képességét. Tehát ezek a szavak már nem jelentenek semmit.
Abszolút.
Üres szavak lettek.
De a botrányok se. Tehát teljes érzéketlenítés zajlott le az utóbbi 12-től.
És tegyük hozzá, én hogy mondjam, úgy érzem, hogy igazam volt, amikor a múltkor is beszéltünk erről, ez tökéletes az Orbánéknak. Most a Völner párt becsomagolják, naftalinba rakják, eltüntetik, nem kell beszélni Pegazusról, semmiről. Völner párt nincs, tehát gyakorlatilag élve el lesz temetve, soha senki nem találja meg, újságírónak nem kell nyilatkozni. Szerintem az Orbán azon a sajtótájékoztatón, nem akarok durva kifejezéseket mondani, de igazándiból, hát finoman fogalmazva sem trafált a telibe a valóságot, mikor azt mondta, hogy ő is csak akkor hát, értesült, amikor megmutatták neki a izét, az ügyészség közleményét, tehát azt hittem, hogy leessem a székről. Egyébként az összes Orbán hívő elhiszi ezt a marhaságot. Hát, na mindegy, szóval ez durva volt, tehát úgy érzem, hogy Orbán Viktornak ez egy nagyon alantas pillanata volt ezen a sajtótájékoztatón, és úgy gondolom, azt is meg kell mondjam, mert meglátjuk, de mai fejemmel úgy gondolom, hogy az ügyészség természetesen nem fog vádat emelni a választásig, és a választást megnyeri a Fidesz, pláne ha nagyon megnyeri a Fidesz, akkor olyan vádat fog emelni, ami megbukik a bíróságon, és Völner pár nem fog börtönni.
Most milyen érdekes ez különben, hogy eltelt 30 év egy ilyen tégszerű működésben, és amit te most hivatkoztál, hogy úgy nem gondolkodnak el a népek, hogy az a vezér, aki omnipotens, mindennek az ura, de ha nem lenne, csak miniszterelnök lenne, hogy milyen súlyos működési zavar az, ha ő erről nem tud.
Igen.
Nagyon komoly működési zavar, mert ebből egyébként az derül ki, hogy az alatta lévő hatalmasok, de ez nem igaz, azt csinálnak, amit akarnak, és egyébként folyamatosan gyilkolásszák egymást.
Mert csalnak, hazudnak a nélkül, hogy észre.
Alap nélkül. Igen. És meg se rendül.
Ja, hát ebből se fognak következtetés levonni, nyilván ilyen értelme nem ilyen semmit. Én elgondolkodtam azon, hogy ugye valamelyik cikkben szerepelt egy ilyen visszaemlékezés, hogy Orbán Viktor annak idején, amikor egyetemisták voltak, talán Brezsnyev halál, akkor már egyetemista lehetett Orbán Viktor. Hogy ő volt az, aki akkor se volt hajlandó felállni, mikor már az Orbán Viktor. És hogy ebből arra engedtem következtetni, bár én nem tudok sok mindent erről a Völnerről, hogy az is lehet, hogy ő egy nagyon erőteljes, autonóm figura volt, és az ilyeneket az utóbbi években látszik, hogy egyre kevésbé tűri meg a rendszer, akárki is legyen az, akármilyen pozíció van, és hogy vajon nem ez volt-e a fő probléma a Völnerrel, hogy ő elkezdett így autonóm módon viselkedni, és nem volt annyira engedelmes, mint mondjuk egy Varrő.
Amikor kipattant, akkor beszélgettünk el, és ugye akkor mondtátok, hogy igazából ez a Völner ez egy jó srácnak indult, jó fejnek indult, de aztán ez a fideszes tolvaj lett belőle, gyanú szerint, ugye. De hogy hát nézzétek, hogyha azon gondolkodtam, hogy milyen botrány kellhet, vagy lehet még itt, hát semmilyen, amikor a Boldog István arra tud hivatkozni, hogy a családja kérésére nem fog indulni a választáson. Na, akkor már miről beszélünk?
Jó, de szerintem a választók azért ezt pontosan tudják, hogy itt miről van szó. Láttam talán, hogy felmérés is készült arról, hogy például azt se hiszik el, még a fideszesek jelentős része se hiszik el, amit idéztél az Orbán Viktortól. Tehát, hogy ő nem tudott az egészről semmit, meg akkor találkozott a hírrel először, amikor az ügyészség kiadta ezt a közleményt. Szóval szerintem azért, mert most az emberek mondjuk nem vonulnak az utcára és nem mennek oda az igazságügyi minisztériumhoz, attól még nyilván megvan nekik a maguk véleménye. Ezer oka van annak, hogy miért nem fejezik ki ezt egyértelműbben, határozottabban. És egyébként én nem gondolom azt, hogy ez úgy most megállt volna. Hát azért gondolkozunk már, hogy van az a hangfelvétel például, vagy ami kiszivárgott, amikor ott arról beszélnek, hogy van itt egy jóval nagyobb gazda, vagy nem is tudom kire utalnak, aki a Völner Pálnál jóval magasabb szinten áll. Ha egy ilyen felvétel megjelenik, akkor előbb-utóbb ki fog derülni, hogy ki az. Tehát ne legyen senkiben ilyen illúzió, hogy nem fog kiderülni.
Megy ez tovább. Nem lesz összerakva a vádirat, attól függ, hogy mi a választás.
De ez nem biztos már, hogy nem a vádirat itt a kérdés, hanem hogy milyen információk mennek ki.
Meg nem, hogy kinél van ez az információ.
Én szerintem az ügyészség azért lépett, mert valószínűleg már ez kint volt a hírpiacon, a Völnernek az ügye, és egyszerű volt, hogyha egy ügyészségi közleménnyel kerül nyilvánosságra ez az ügy, mint hogyha mondjuk most akármelyik portál egyszer csak ír egy hatalmas cikket, hogy mi zajlik, milyen nyomozás zajlik Völner Pál körül. Tehát szerintem itt ennyire előre menekülés van, semmi több.
Én még egy fejezetet hozzátennék ehhez, nem tudom.
Szerintem a történetnek az első lépcsőfokánál tartunk.
Nekem azért megütötte a szememet, hogy állítólag a Völner családnak résztulajdona van abban a Viking hajós társaságban, amelyiknek a hajója bedarálta a hableányt. És emlékeztek, a hajót 48 órával a baleset után elengedték, kiment Németországba, és kikalapálták belőle a sérüléseket, mindent eltüntettek, és a hajó dolgozik. És nem értettem, akkor nem értettem, hogy történt meg, hogy a legfontosabb bűnjelet egy 30 halottat követelő balesetnél elengedi a nyomozóhatóság. Ez nekem megfoghatatlan volt. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy azért ezt érdemes volna valakinek egyszer végig gondolnia, hogy tényleg, ha köze van az igazságügyi államtitkár családjához a hajóstársaságnak, tehát tulajdonosok benne, akkor ez szerintem egy orbitális botrány
lenne. Az a helyzet, hogy ehhez a hajós sztorihoz egyébként még a Rogánéknak is volt köze, de szerintem az a lényeg ebben, hogy egy olyan intézményrendszeren belül tört ki a balhé, amely intézményrendszer szereplői magyarországi viszonyokhoz képest professzionálisan konfliktus kezelők. Előéletük is, ugye egy csomó rendőrt kivágtak onnan, mint a taknyot. Belenyúltak a szervezetbe, erről már beszéltünk. Százmilliókról és milliárdokról van szó. Ezek szervezet nagy létszámmal, maffiaszerűen működött. Ez nem a Völner személye miatt robbant föl ez a történet, hanem a szervezet akut belső konfliktusának okán. Ha ez nem egy ilyen szervezet lenne, hanem mondjuk a... Jó, nem bántom meg egyik kamarát sem, inkább. akkor ebből semmi nem lett volna. Völder ide, volna erről.
Akkor nem volna ügy se, nem? Akkor nem, hát akkor nem gengszterek működnek.
Hát és arról azt meg szeretném aláhúzni, hogy az, hogy ennek a szervezetnek milyen személy és strukturális összetétele van, ezt így ebben a formában, ami a működésben is megjelent egy ilyen bűnözői szervezetként, ezt a Fidesz hozta össze 2014-től. Ezt szeretném aláhúzni.
A jogszabályi környezet.
A jogszabályi abszolút környezete is új lett, a személyi állományának legalább 50%-a őrült nagy bizniszekbe nyúltak bele, és hát ez azért mégse a magyar bankszféra, ez ennél súlyosabb. Tehát nem 5 bankból kell csinálni egyet, hanem mit tudom én, hány járás van? Tehát ugye ez járási szintig megy, tehát ez egy nagyon bonyolult struktúra.
Megnyi volt az az összeg, ami elhangzott, hogy annyi volt a lóvé, amit visszacsorgattak a
gólyát? 86 millió, nem?
Vagy a 880
millió körül.
900 millió főt, hogy mennyit keresnek ezek a figurák, hogyha 900 millióval tömik meg a főnököt?
Most arról nem beszélve egyébként, persze nem mindenki, mert ott ugye az elosztással is van baj, és nem csak jó körzetek vannak.
Persze.
Na, beszéljünk egy kicsit az ellenzékről, mert hogy valami zavar van ott az erőben, nem? Nekem úgy tűnik, mert hogy ugye kiszivárgott ez a közvéleménykutatás, ami volt is, meg állítólag nem is volt, meg nem úgy van, de valami azért mégiscsak kiszivárgott, ugye közben az összefogás az egy céget váltott, és akkor most más közvéleménykutatókkal fognak együtt dolgozni, tehát valami mégiscsak
történt. Egyébként. De az kétségtelen, van egy megtorpanás. És szerintem ennek az eredményét látjuk.
Igen, hogy plusz, ugye Márki-Zay Péter még arról is beszélt, most már azt hiszem több alkalommal is, hogy hát nem egészen biztos abban, hogy nem játszanak bizonyos ellenzéki erők arra, hogy majd esetleg nem őt indítanák mégsem, hanem a választásokig esetleg lecserélik, és akkor majd mit tudom. Szóval, hogy
hát, simán lehet. Én egyébként arról, ahogyan most áll az ellenzék, a részvevők legalább feléről, akiket most nem nevezek meg, simán tudom képzelni ezt a Pityán Erzséget. Én simán tudom képzelni.
Hát, az a baj, én is.
Emlékeztek, hogy Botka László miért mondott le, hogy MSZP elnök volt, és miniszterelnök jelölt, és még a verseny előtt egyszer csak közölte, hogy az MSZP tele van Fidesz. Megbízottakkal, és eltűnt.
Hát ki volt a Molnár? Pont a Karácsonyt tolták ott helyette, és hogy hívták, aki azt a kampányt vezette akkor a Botka ellen, a Molnár.
Molnár Zsolt.
Molnár Zsolt lehetett, igen, Molnár Zsolt. Akiről egyébként utána talán Zújhely is, meg Botka is azt állította, hogy ő Fidesz ügynök az MSZP-n belül.
Igen. De itt az alapkérdésnél, tehát az jól, én nem tudom, hogy mi az igazság pontosan ezzel a közvéleménykutatással, de nem is ez a lényeg itt ebben a pillanatban, azt hiszem, tehát a lényeg az az, hogy amióta megvolt az előválasztás, szemmel láthatóan nem tud tovább lépni az ellenzék, ugye, és még egy apróságról el is feledkezünk, hogy ugye az eredeti terv az volt, hogy idén meg kell állapodni az országos listáról. Az országos lista állítás ugye az egy konfliktusos folyamat lesz, ezt elhalasztották, ugye, de nyilván a konfliktus ezzel még fennmaradt, tehát előbb-utóbb le kell játszani ezt a meccset, és ehhez képest ilyen kevéssel jutottak, hogy ezért most ki a felelős, hogy a pártok nem segítik a Márki-Zay Pétert, vagy ő nem működik együtt, az arról megint csak lehet vitatkozni, de az biztos, hogyha senki, ha vannak olyanok, akik nem akarják ezt a győzelmet szívvel, lélekkel, és ez sugározza ez a társaság magáról, akkor nincs is esélye, már az első körben semmi esélye nincs, hogy nyerjen. Tehát az első, hogy talán el kellene hitetniük magukról azt, hogy mindent egy lapra feltéve meg akarják nyerni tavasszal ezt a választást.
Az a helyzet, hogy nagyon jó.
És ezt sem érzem most.
Teljesen egyetértek, tehát nem hihető róluk, hogy tudnak majd kormányozni, és ezzel el is vesztik a választást, hogyha ezt a rossz üzenetet sugározzák magukról, mert ugye sokféle embernek kellene mögéjük állni, és hogyha úgy érzik a választók tömegesen, hogy hát ez így nincs rendjén, akkor elbizonytalanodnak. A Fideszes blokk egyben van, és ez megint sokra lesz elég. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy abszolút háromesélyes meccs, ha Totó nyelven.
Szerintem kicsit túl szigorúak vagytok most az ellenzéken.
Fogom.
Hát a fura, hogy én mondok ilyen.
Gatyán a harmadik esély?
Nem, egy X2. Figyelj, három eset lehetséges. Az egyik, hogy nagyot nyer a Fidesz, a másik, hogy nagyot nyer az ellenzék, a harmadik, hogy nem nyer senki. Tehát arra gondolok, hogy mondjuk 51-49, érted? A mostani, tehát az Orbán Viktor által feltalált struktúrában írtó nagy esélye van annak, hogy az egyik oldalnak összejöjjön a kétharmad. Ha a Fidesznek jön össze a kétharmad, akkor szerintem elindulunk viharsebesen a szakadékba. Ha az ellenzéknek jön össze a kétharmad, akkor lehet, hogy viharsebesen belemegyünk a polgárháborúba. Ha középen leszünk, nem, hát...
Miért lenne polgárháború?
Hát a Fidesz úgy felhetszelte az embereket, de hogy ilyen... lesz több százezer ember, aki biztos, hajlandó lesz napokig az utcán.
Az biztos, hogy lesz. Nem, lesz 10 000 ember, ezek meg vannak csinálva, elég rendesen. Aki fölgyújtja fél Budapestet.
Legyen nektek igazat.
Hát elég
legyen az. Nektek igazat.
Olyan elég kevesen vannak, akik tudnak lőni például.
Nem, ez a polgárháború. Nem olyan értelemben lesz polgárháború. El kéne ma engedni ezt.
Figyelj, nem lesz konszolidált nyugalom. Ha az ellenzék nagyobb.
Én teljesen ott
fogom
János nézetekben. A
döntetlen esetén pedig szintén kormányozhatok, ha lesz az.
Nem vagy te Picasso. Tehát azért itt nem kéne a választások előtt 4 hónappal, vagy egyáltalán egyébként politikai érvként használni, vagy fenyegetődve, vagy félve, vagy mit hisztisen a polgárháború. Tehát azért azzal együtt, hogy Magyarországon ez a szerencsétlen magyar nyelv, ez most egy rettenetes átalakuláson megy át, mert ugye egy csomó dolog most már pont az ellenkezőjét jelenti, mint amit egyébként az értelmező készítőtárban jelent. De ugyanakkor azt a fajta félelmet azért hagy fogalmazzam meg, hogy itt polgárháborút emlegetünk, mi magunk is eszkaláljuk azt a világot, ami egyébként tényleg látható és érzékelhető, de ne álljunk már bele ebbe a háborús uszításba, az Istenit neki.
De ez nem uszítás, tehát ez maximum egy aggodalom.
Nem tudja, de teszi.
Jó, ezt bizonyos értelemben elfogadom, amit mondasz, de nem tartom, Sándor, hogy irdatlan feszültség lesz a társadalomban.
Igen.
És hát aztán most
majd elmúlik. De én is látom. Most tegyük fel, összehoznak egy békemenetnyi tömeget a választások elvesztése után, és akkor mi történik?
Már úgy érted, hogy a Fidesz csinál egy békemenetet 500 000 emberrel, és akkor...
Tegyük fel, igen, mert hogy eltartják a választást bármilyen trafik. És akkor mi?
Akkor hadd mondjak valamit, a nagyon bosszantott, ugye egyrészt a Fruzsina filmjét megnéztem a 2006-os őszről, ezt a kállamista féle dolgot nem, ezt úgyis leadják majd hetente a tévében, majd egyszer megnézem, de amennyire hallottam arról, és amennyire biztosan tudom, mert láttam ezt, hogy a 2006 őszi eseményekből a Fidesz ki van felejtve. Tehát úgy adták el a fiataloknak ezt
de
a történetet, hát csak azért mondom, hogy azt gondolni, hogy a Fidesznek nincsenek módszerei, bevált, begyakorlott módszerei a társadalmi hetszelődés fenntartása.
De oké, csak a polgárháborúhoz kellenek polgárok, akik egymással háborúznak.
Én azt gondolom, hogy tudják ezt indítani ugyanúgy, mint akiket oda küldtek, amikor a nyakó be akarta adni ezt a...
Ezek az emberek jó, most is rendelkezésen lesznek
valahik adott esetben. Jó, akkor ne használjuk a polgárháború kifejezést, a Fidesznek az viszont lehet az érdeke, és ahhoz megvannak az eszközei, hogyha egy új kormány jön, pláne mondjuk szűk többséggel, akkor gyakorlatilag a kormányzást ellehetetleníti.
De ez az
ellenzéknél, és nem csak azt értem, hogy mondjuk a köztársasági elnök ott a botottól a küllők közé, mert az a legkevesebben ott van a legfőbb ügyész, és stb. Sok mindenki más is. És erre még ráerősítenek egy utcai jelenléttel is, az egy nagyon instabil helyzetet eredményezhet. És akkor még arról nem is beszélünk, nyilván lehet, ez még téma lesz, hogy azért már most látszik, hogy a kormány is érzi, szép csendben megkezdődtek a megszorítások, csak ezt ugye miközben ugye a miniszterelnök délbe bejelenti, hogy valami népjóléti intézkedés, este a pénzügyminisztérium kiad egy újabb rendeletet, amiben kiderül, hogy akkor pár száz milliárdot azért leveszünk a jövő évi költségvetésből, mert borul az egész. Tehát ez valakire rá fog borulni. Aki kormányozni fog, arra rá fog borulni, és ez társadalmi feszültségekkel fog járni. Én sem gondolom, hogy polgárháború lesz, mert
sajnálom, ez nem az a nép, amely polgárháború
szokott írni. Isten áldja meg, inkább, hogy nem a Dévényi által felvetett kérdésről beszélünk, az ellenzékről. Mert hogy ugye ez lett volna most a kihívás, és miután ilyen baromira nem feleltünk meg ennek a kérdésnek, és nyögtünk kettőt, hogy ezek hülyék, ezzel leengedjük már el ezt a témát.
Jogos.
És ott talán éppen te mondtad egyébként, talán ezekkel a kifejezésekkel is. Én egyetlen problémát látok ebben, hogy az ellenzék majd minden szereplője iszonyúan méltánytalan önmagával, magával az ellenzékkel, mint intézménnyel, és a saját szerepükkel. Ilyen formán elég nehéz, vagy meglepő, hogyha azon csodálkoznak, hogy az a szűkebb bázis, mert ugye szélesedő választói tömegek vannak, különböző megfontolásokkal szavazhatnak adott esetben az ellenzékre. Amúgy meg az ellenzék politikusai akkor ne csodálkozzanak azon, hogy méltánytalan sok szempontból a kritika is. Nem tudják, például ez az izé, hogy és akkor az előválasztás után csönd lett, és nem csináltunk semmit. És az ellenzők vezető politikusai azzal próbálják saját magukat helyzetbe hozni, hogy elmondják, hogy mi egyébként nem csináltunk semmit. Hát akkor kérem szépen, ne csodálkozzunk. Én azt gondolom, vagy ez valami mérhetetlen tehetségtelenség, vagy a politikának egyáltalán semmilyen szinten való ismerethiánya, hogy nem lehet folyamatosan, vagy legalábbis ráadásul nem is szabad folyamatosan lázban tartani a társadalmat. Igenis van helye, bátran el kell vállalni, vannak a győztes kampányokban is vannak olyan szituációk, csak most már minden olyan baromi populista lett, és mindenki már Trump epigon. Tehát tényleg, hogy lázban és tűzben kell tartani az embereket. Emiatt elmarad egyébként a választások teljesen értelmetlenné válnak. Mert hogyha ugyanezt a hisztériás, polgárháborús közeget, vagy polgárháborús közeggel akarok nyerni, akkor őszintén szólva nekem tök mindegy, hogy az Orbán Viktor vagy a Márki-Zaj lesz a izé. Tök mindegy. Ez ugyanaz a struktúra, akkor ugyanaz a lelkiállapot, amitől én rosszul vagyok és hányok. És így van az, hogy nem tudunk arról beszélni. Eleve részt veszünk ebben, amit te itten soroltál. Ez így hülyén fog hangzani, de én 92 és 94 között abszolút meggyőződtem, ha úgy tetszik, a dogma szintjén arról, hogy igenis baromi fontos programot csinálni. Nem minthogyha egyébként olyan sokan elolvasnák, de azért az nem lenne olyan nagy baj, ha a vezető politikusok, a pártok arcai, azok föl tudnák mondani a leszkét. Nem ugyanazokkal a szavakkal természetesen, és nem brossúra ízűen, ettől politikus a politikus, prezentális.
Na, én pont erre mondtam, hogy szerintem azért vagytok túl szigorúak, vagy nem, ez így nem műsorvezető, nem gondoljátok, hogy túl szigorúak vagytok az ellenzékkel szemben? Mert hogy most jutottak el oda, hogy megy a háttérbe a programizé, össze kell csiszolni.
De Pisti, akkor az ellenzék mostani politikus anyagot bátran el kéne vállalni.
Az már így van, tehát akkor lássuk, hogy ez történik.
Jó. Akkor meg egyetlen egy dolgot kéne csinálni. Nem nagy mozgalmat meg izét, hanem választókerületről választókerületre folyamatosan járni. Most gyűnni, menni kéne. Nem kell izé, nem kell mit tudom én, nem kell előválasztásnak, az Isten tudja micsoda, tehát nagy ilyen sétafika az utcán, hanem 7 pártnak van 7 elnöksége.
Igen.
Meg még van a mozgalom.
Igen, pont ezt akartam
mondani. Hát egyszerűen ott kéne lenni a színháztermekben az utcán.
Igen, de valószínűleg, összeg a Márki-Zaj Péter feltűnése, az egy picikét bekavart abban a menetrendben, ami esetleg ennyi. Ott lehetett a fejekben.
Ez ennyi.
De szerintem eltelt az idő, hogy ezen kiheverhette volna az, akit ez rosszul érintett. Másrészt azért nehéz egyébként túl sok mindent mondani az ellenzékről tartalmi dolgot, mert én azt gondolom, hogy mindenki most arra vár, vagy nagyon sokan arra várnak, hogy fogalmazzák meg azt az ajánlatot, azt az üzenetet. Nem program, az is legyen persze, amit kínálnak a társadalomnak jövő tavasszal. És egyébként ezért nem tudunk most ebben a pillanatban, ezért van hiányérzete sok ellenzéki szavazónak jelen pillanatban.
A programalkotás közben is lehet beszélni a programról. Lehet. Be lehet mutatni a hozzáállást, a változás.
Jó, az jó.
Egyébként azért figyelj ide, akármilyen spontán és akármilyen véletlenszerűen alakult az a helyzet. Akkor, amikor összeálltak egy koalícióra, azért már elvileg mégiscsak kellett, hogy legyen valami a fejükben. És ezt azért például föl lehetne mondani. Mondjuk például, hogy a közjó szignifikánsan, szorosan összefügg a demokráciával. És bizony a magyar közjó szorosan összefügg
azzal, hogy az Unióban maradjunk, meg az euróval. Szorosan összefügg. Remélem ezt nem most akarják kitalálni, mert akkor aztán annyi, és még egyszer azt hagyd mondjam, hogy először is ők beszélnek csúnyán és méltatlanul saját magukról.
Szerintem sokban igazad van, nagyon sokban igazad van, amit felhívom a figyelmet, hogy amikor a kérdés szőnyegre kerül, miután István föltette Szabolcsal, itt ketten összeraktuk már azt, ugye, hogy az a probléma, hogy igazat kellene mondani. Ide eljutottunk, és akkor a Sándor azután kapta fel a vizet, mikor oda eljutottunk, ugye, hogy először is a problémákat kellene megnevezni. És bele kell nyúlni a sebekbe, a magyar társadalom sebeibe. És
1982 óta ezt hallgatom. Már a kis központi bizottságában bazdmeg ezt a dumát adták elő. Hogy a probléma.
Hadd fejezzem be.
Nyugodtan fejezzem, hogy jó. Hát.
Amit te mondasz, az már is implicit módon azt hiszem, hogy jól teszik az ellenzék, hogy nem erről beszélnek, de ugye nem derül ki, hogy miről beszélnek, és meg kell jegyezni, hogy például Márki-Zay Péter szerintem legalább kettő, de lehet, hogy három vagy négy ilyen közönség találkozott, nem tudom, minek kell mondani, napszaktól függő, stb. Ugye helytől függő, zárt térben, nyílt térben, stb. Naponta, amíg el nem törte a karját, a Márki-Zay úgy járt az országot, mint a mérgezett egér, jött, ment folyamatosan, tehát ő aztán speciál nem állt meg. De az, hogy mögötte nem áll össze a program, amögött én úgy gondolom, hogy alapvetően az van, hogy az ellenzéki pártok elsősorban azzal foglalkoznak, hogy a saját helyüket, tehát a saját pozíciójukat ebben az együttműködésben erősítgessék, és nem azzal, hogy a valóságos kérdésekre adjanak választ. A valóságos kérdésekre adott válasz előtt a valóságos kérdést föl kell tenni. Tehát visszaértem oda, amit mondtam egy perce, meg kell mondani, hogy mi a probléma.
Egyébként, ha...
Mondok egyébként, csak egy példát hadd mondjak, ja. Ez velem történt meg. Egy ellenzéki pártnak nyáron voltam a rendezvényén, nagyon szép, nagyon jó, nagyon aranyos rendezvény volt, és tiszta véletlen kibukott belőlem a végén, hogy hozzászólok. Mert lehetett, tehát nem azért, hogy ott rohantam, hanem mindenki. És technikailag véletlenül lettem az utolsó hozzászól. És azt bátorkodtam mondani nem egész egy percben, hogy minden szerint nagyon szép, minden nagyon jó, minden nagyszerű, nem volt még együttműködés ilyen ellenzéki ízé, a párt egyedül indult. Hogy itt hallgatom az elszámoltatást. Ugye az nagyon szép, meg nagyon jó, de én azt szeretném hallani, én, magyar állampolgár, Eljett János, hogy először is tegyenek le egy korrupció ellenes törvényt az asztalra, mert elkezdenek kormányozni. Ne azzal foglalkozzanak, hogy milyen korrupció volt tegnap, hanem azzal, hogy milyen korrupció nem lesz holnap. Ez például egy hitelesítő effekt volna. Nagyon, képzeljétek, az történt, hogy ott a jelenlevők engem úgy megtapsoltak, mint a pártelnököt, meg a többieket ismeretlen senki voltak. Annyira tetszett a spontán összehívott, tehát az utca embereinek most kis túlzása, tehát a párt szimpatizánsainak, barátainak annyira tetszett az a gondolat, hogy előre kéne elmondani, hogy mi a korrupció elleni elképzelésük. Eltelt fél év.
Fideszes összejövetel?
Senkitől nem fideszes összejövetel volt. Azért sem mondom meg, ellenzéki. Most az ellenzékiek között.
Nem sikerült.
Hogy mai napig, tehát eltelt fél év, egyik párt, aki kósza gondolta nem állt el arra, hogy a korrupciót, azt hogy fogja megakadályozni, ha ő kormányra kerül. Azt magyarázza, hogy fog számon kérni valakit, azt az Orbánéktól megtanultuk. Visszamenőleg egy számon kérés nem lesz. Sokokból.
De nem baj, hogy beszélgetünk ezekről egyébként, mert nekem az a tapasztalatom, hogy, és nem csak azért, mert hogy ezt így nézik csak úgy az emberek és elgondolkodnak, hanem nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy az ellenzék az ilyen típusú javaslatokat beépíti. Tehát nem az van, hogy ők tiltakoznak, és majd ők megmondják, meg kitalálják, hanem inkább csak koncepciótlanság van, és hogyha egy ilyenre például, mint a János mondott, így ráerősítünk, és ezt látják több tízezren vagy százezren, akkor ezzel elkezdenek foglalkozni, és nem, ahogy a János beszélt, közben eszembe jutott, hogy ugye nekem amúgy nagyon szimpatikus a Márki-Zayéknak ez a jelmondat, ami így az ászlóra van tűzve, talán a legfontosabb, hogy Magyarország mindannyiunké. De emlékeztek, hogy hangzott ez a jelmondat még mint a fél éve? Úgy, hogy Magyarország mindenkié, és sokan támadták ezt. És nagyon nagy különbség ugye a két dolog között, és nem tudom, hogy miattam-e, vagy biztos más is tette ezt a javaslatot, de én emlékszem, hogy egy pár hónapja az ATV-ben összefutott a Márki-Zayjal, és ott a váróval beszélgettünk. És mondtam neki, hogy ez Sánti, nekem ez Magyarország mindenki, mert akkor mondjuk a jobb oldal, vagy a Fidesz teljesen, és nem véletlenül mondtam így, teljesen jogosan beleáll abba, hogy tényleg mindenki, az egész világi, akkor jöhetnek ide a migránsok, és nem lenne jobb, hogyha azt mondanátok, hogy Magyarország mindannyiunké. Mert ez a gondolat viszont tényleg hiányzik, és tényleg több mint 10 éve az országnak a masszív fele, vagy még többen érzik úgy, akik nem NER közeliek, hogy ez az ország mellett, hogy nem is az övék, és ez nagyon jó egyesítő gondolat. De csak azt látom, hogy egyébként közben meg szomjazzák ezeket a javaslatokat, szerintem az összes ellenzéki párt, hogy mit mondjanak, meg mit tegyenek, és el kell, hogy hangozzanak ezek a gondolatok.
Na, hát az elkotyogtad ahelyett, hogy már mint hogy ott a Márki-Zaynak, ahelyett, hogy most leszámláztad volna úton, de megköthetek el. Arra egy kicsit beszélgessünk még, hogy ha tegyük fel, tényleg ez a forgatókönyv válna valóra, most akkor meg belenézünk a cseresznyi és kertes hógömbbe, hogy leveszik Márki-Zay Pétert, mondjuk, mit tudom én, egy DK jobbik csapatmunkával, csapategységgel, akkor az mit jelentene? Az én véleményem most nem fontos.
Hát az a szörnyű dolgot jelenteni egyébként, hogy egy párt alkú erősebb volna annál, ami valaki egy demokratikus felhatalmazással szerzett meg egy pozíciót. Mert tehát itt mégiscsak arról volt szó, hogy ezek a pártok megállapodtak egy eljárásrendben, előválasztás, egyéni képviselőjelöltek plusz a miniszterelnök jelölt, és ebbe a versenybe szállt be, ha úgy tetszik, persze külső szereplőként Márki-Zay Péter, és ezen szabályok szerint ő ezt a meccset megnyerte. Tehát ezt a döntést, hát hogy mondjam, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon erős indok kell ahhoz, hogy ezt átírják, felülírják ilyen csúnya kifejezéssel. Én azért azt gondolom, hogy önmagában az, hogy erről beszélünk, meg beszélnek az ellenzékiek, na ez ami leginkább pusztítja az ellenzéknek az ütőképességét, az erejét, tehát a hitelességét is, tehát én ha úgy tanácsot adnék, ezért nem kell kiszámlázni semmit, tehát ezt például nagyon gyorsan el kéne felejteni, tehát bármilyen módon erről egyáltalán beszélni is. Egyébként Gyurcsány Ferenc ezt már ebből ugye kihátrált, bár sokan azt mondják, hogy csak azért, hogy a felelősséget is áthárítsa, hogy megmondta, hogy ki a kapitány, és hogy ki fogalmazza meg az üzeneteket, ki után megyünk, azt hiszem, ez elég egyértelmű volt.
Én azóta nem tudom eldönteni, a Gyurcsánynak az a két bejelentése, a kapitányos, meg hogy kiszállok, az komoly volt, vagy irónia? Nem tudom.
Hát én az utóbbira hajlok határozottan, ez inkább egy ilyen odaszúrás volt megint. Ahogy én olvastam, meg...
Én is úgy gondolom.
Ez a Gyurcsány Ferenc kiszáll, ez nekem nincs meg ez a kép, így sehogy se. Tehát...
Én annyit hadd mondjak, hogy szerintem az a hat ellenzéki pártnak azt kéne megérteni a Márki-Zay győzelméből, hogy a legnagyobb választói igény arra van, hogy a mostani pártstruktúrán sikerüljön túllépni. Tehát a Márki-Zay személye körüli, vagy a személye iránti megnyilvánuló spontán társadalmi szimpátia leginkább annak ott köszönhető, hogy végre egy ember, aki nem ezekből a pártokból jön. Tehát valahogy fel kéne dolgozniok ezeknek a pártoknak, hogy igazándiból mindegyikből elege van a magyar választóknak. A Fideszből is sokaknak, tehát a Fidesz mögött van egy vallásos támogatás, az rendben van, de az ellenzéki pártok szavazójának az elsöprő többsége igenis jól tudna fogadni egy új pártot, amelyik valahogy kiemeli az országot ebből a mostani reménytelen és megfeneklett belső, tehát a társadalom belső ellentmondásából. Én úgy gondolom, hogy erről szól a Márki-Zay személyére leadott, nem tudom, 600 ezer vagy mennyi szavazat, amit kapott.
300 valamennyi.
Miután azt kérdezted, hogy mi lenne akkor, hogy ha Márki-Zayt levennék, az első indulat pillanatnyilvánulása az volt, hogy ennyire azért nem lehetnek hülyék. Ha ezt megteszik, akkor itt lesz az idő Pistáron, és nekünk a választások után pártot kell alapítani.
Tehát
most tényleg ez szintén a hokvecolást hagyjuk. Az a helyzet, hogy akkor szét fog zuhanni teljesen az ellenzéki pártstruktúra. Olyan mértékű hitelvesztés lesz, amiért még most el sem tudnak képzelni adott esetben.
De akkor a választókban is lesz egy nagy apostázia az egész ügyek kapcsán.
Ja, az persze.
Mit mondod? Hogy a választókban is lesz egy ilyen nagy hitehajlás.
Persze, nem.
100%-os Fidesz
győzelem. Ennyire hülyék nem lehetnek. Ha ennyire hülyék, akkor az tényleg deklaráltan mindenféle szempontból, politikailag, erkölcsileg, szervezetileg, mindenféle szempontból alkalmatlanok, még egy keskeredetésére is. Ez a helyzet eldőlt, ennek lett egy hatalmas támogatása az ellenzéki szavazók körében, ez évtizedek óta az első komoly őrülten siker, tényleg na, mindenféle szempontból fantasztikus innováció volt. Szinte az utolsó pillanatban emögé beálltak az emberek, most ami fennforgás van, az egyetlen, én ehhez ragaszkodom, hogy saját maguk bánnak saját magukkal méltánytalanul. Azon kívül azért egy dolgot hagy jegyezzek meg, hogy óhatatlan, ugye a politikának a média is valamilyen szinten mégiscsak, hát hogy is mondjam, moderátora. Az, hogy belemennek abba a játékba, hogy az elmúlt hetek, amióta nyilván ennek meg volt az előzménye, amióta összeállt a koalíció, az ég adta világon minden alkalommal szinte kizárólag csak akkor ül a téma körül folyik az ellenzéki politikusok számára szervezett diskurzus, hogy kellően eufemisztikus legyen, hogy éppen az XY közvélemény kutató cég most éppen mit mond arról, hogy hogy áll a szövetség, és hogy állnak a szövetség tagjai. Azon kívül meg mondjuk, hát hogy mondjam, itt DK-nak, meg Jobbikoznak néhányan, eközben meg az iránytű intézetből tényleg konkrétan, tehát valakit konkrétan segbe kéne rúgni. Ez nagyon ciki volt, ez a történet. Már önmagában azért mindenek előtt, mert magát komolyan vevő közvéleménykutató ilyet nem csinál. Vagy nyilvánosságra hozom az egész anyagot, vagy egy számsort, nem hozok nyilvánosságra. Ez egy szándékos provokáció volt. Egy szándékos provokáció valakik részéről, ezeket el kell kapni. Amúgy meg nyilvánvalóan a zavarkeltés kizárólag a Fidesznek az érdeke, a Fidesznek a zavarkeltés az érdeke, nagyon ügyesen csinálják is. Ebből nem következik az, hogy nyilvánosan, ha adhatok tanácsot, drága barátaim, pedig ott is, igaz, hogy csak hárman voltunk komcsik, tehát nincsenek ott komcsik, azok nem tudnak szervezkedni, mert hogy nem komcsik. Arról, hogy van közöttünk esetleg ellenséges szándék, arról nem pofázok, kedves Márki-Zay elvtárs, hanem elintézem. Ezzel csak dezavuálják saját magukat. A cselekvőképtelenségüket mutatják meg. Le kell ezzel állni? Jó, kevés idejük volt.
Mi van akkor, hogyha Márki-Zay ott tart, hogy nincs már kihez fordulnia ott, vagy nem bízik ott így ilyen
hát akkor nem kellett volna beszállni. Dalikám, az a helyzet, hogy itt elvál ez, a húscsontak.
Jó, persze, ez így van. Én is így gondolom, egymást, akkor nem kellett volna, csak mi van, ha ő már ott tart? Mert biztos megfordult a fejébe, hogy ezzel nem kell azonban
akkor alkalmatlan. Rohanni. Adja az nem szeretném, ha itt tartani, mert akkor alkalmatlan. Jó, én ismerem 4 éve. Ez a pasi azért nem egy ilyen feladós típus, sőt, mondjuk ha Karácsony Gergely annak idején megkérdezett volna, akkor nyilvánvalóan azt tanácsoltam volna, hogy először is, mikor a Márki-Zay megjön, rúgja ki, de hogy hát hol Mezővásárhelyre nem mentem volna le kanosszát járni, az ziher. És más lett volna a tárgyalási pozíciója. De ez most csak egy aranydota. A lényeg, hogy akkor ő is elmérte. Ilyet nem lehet csinálni, hát itt az országban játszunk. Aki ezt nem bírja, az ne szálljon be.
Köszönjük szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a figyelmet.
Boldog karácsonyt.
Ó, leszünk még addig. Ja, nem leszünk, bocsánat. Addig már nem. Volt a fejem, de most még igen. Elnézést tőle. Áldunk, boldog karácsonyt mindenkinek, és köszönjük beszélgetni.
Amen. Boldog karácsonyt.